dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Húsvéti előkészületi időben vagyunk. Szerdán volt hamvazó szerda, és ezzel elkezdődött ez a nagybőti idő. Hamvazó szerdán egy elhatározást tettünk azokkal, akik itt voltak a szentmisén, és azt hangsúlyoztuk a magunk számára, hogy irányváltásról van szó. Egy új irányt adunk az életünknek. Akár azt is mondhatom ennek a bevezető éneknek, az üzenetét, ha magunkévá tesszük, hogy az Úrhoz kiáltozunk. Segítséget kérünk az Istentől. Pál apostol meg is mondja, hogy mit kellene kérni. Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy a hatalmát a maga javára sohasem használta, hanem mindig csak mások érdekében. És ez a megváltás. Ez az új irány akár. Most nagybőjt első vasárnapján gondolkodjunk ezen el, és szóljunk az Istenhez. A legértelmesebb szó a bocsánatkérés. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szent Lélektől eltelve otthagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán, ha Isten fia vagy. Mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, ez mind a tied lesz. Jézus elutasította. Írva van. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte a templom párkányára állította, és így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd lábadat. Jézus ezt válaszolta, az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A sátán nem hagyja abba a próbálkozást. Hatékony működik, és sikerül megzavarni bennünket, embereket, elsősorban a gondolataiban, aztán természetszerűen a cselekedeteinkben, és tele vagyunk békétlenséggel, nyugtalansággal, és eljutatunk egészen odáig, hogy nem látjuk az élet értelmét. Pedig mekkora ajándék, mekkora lehetőség az ember számára, hogy a világban boldoguljon és boldog legyen. A nagybőti idő pontosan ezért aktuális, újra és újra aktuális, hiszen az embernek nap mint nap újra kell gondolnia, hogyan is tovább. Hiszen minden egyes nap új feladat. Azt gondolom, hogy talán a legfortélyosabb és legbehizelgőbb kísértése a sátánnak, hogy elhiteti velünk emberi módon megtervezni az életünket, különböző önanalíziseket kell készítenünk, hogy a lehetőségeinket fölmérjük, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, amikor az életünket tervezzük, hogy megkeressük az Istent. És azt hiszem, hogy a világban az emberek számára ez az egyetlen lehetőség. Gondoljunk csak arra, hogy egyfolytában a tervekről beszélnek, különböző felkészítő gyakorlatok vannak már óvodáskortól, hogy az embernek hogy kell fölkészülni az életre, és elfelejtik, hogy az Istent keresnék. Mert az a válság, amiben élünk, akár mondhatom így, a puszta, amiben élünk, ez pontosan azt jelenti, hogy mi önfejűen a magunk útját járjuk, az első Ádámként, olyanok lesztek, mint az Isten. A paradicsom, a boldogság kertje is kerítéssel volt körülvéve. Természetesen tudjuk, hogy ezek mind jelképek. De az ember nem érezte jól magát, mert korlátot látott a kerítésben. Nem érezte jól magát, mert az Istennel való kapcsolatát úgy gondolta, hogy a függetlenségében korlátozza, és a lehetőségei is leszűkülnek. A válság kezelése csak isteni program szerint lehetséges. Egyszerűen azért, mert emberek vagyunk, mert lelkünk van, mert Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk. Jézus a második Ádám, aki ebben a válságkezelésben nekünk példát ad és utat mutat, pontosan ebben különbözik az első Ádámtól, ő a második Ádám, ahogy Pál apostol az ő teológiájában erről beszél, és így nevezi Jézust. Ez a második Ádám pontosan arra akar bennünket rávezetni, hogy ő ember akart lenni. És azt akarja, hogy mi is emberekké váljunk. Nem istenkedni kell az embernek. Jaj az embernek, ha egyik istene lesz a másiknak. Emberekké kell válnunk. Mégpedig Jézus tanítása szerint. Akár azt is mondhatnám, amit a Pál apostoli tanításban hallottunk, hogy a szívünkben, meg az ajkunkon legyen az ige. Mit jelent? Testvérek, Jézus mai üzenete rendkívül fontos a számunkra. Egyszerűen azért, mert az életünk mindig válságban van. Egyszerűen elindult egy Isten nélküli történelem, már a paradicsomból. Aztán ez a történelem során különböző módon jelenik meg, ma elég durván. És az ember Jézustól megtanulhatja, hogy hogyan kell élni kísértések közepette. Mert ezek nem fognak megszűnni. Mert a sátán hatalmas. Azt gondolom, hogy nekünk, embereknek azon kell elgondolkodni, hogy ez a kísértés, és minden kísértés azt jelenti, hogy az Isten kérdést tesz föl, és nekünk válaszolni kell. Válaszolhatunk igennel és nemmel. Választhatjuk az Istent, és elutasíthatjuk az Istent. Arra persze nagyon kevés ember gondol, hogy aki az Istent választja, az embert is választja. Aki az Istent nem választja, annak az esetében nem hiszem el, hogy az embert választja. Éppen a Szent Atya múlt szombaton a máltai küldetéssel kapcsolatosan erről beszélt, hogy ez a máltai küldetés tudat nem filantrópia, hanem az evangélium szellemének a megjelenítése a szegényeknek és a betegeknek a szolgálatában. Mi a filantrópiának a magyarázata? Az ember jó szívűsége? Elég magyarázat? Van elegendő jó a szívünkben ahhoz, hogy mindig megtegyük azt, amit meg kell tenni a másik emberért és a másik embernek? Ha lenne, akkor a világ másképpen néz neki. Az evangélium szellemében összetartozni emberekkel azt jelenti, hogy az ember felelős, Isten előtt felelős a másik emberért. Ha ez hiányzik a mi gondolkodásunkból, akkor gyönyörű eszméket hirdethetünk, nagy gondolatokat fogalmazhatunk meg, és mire jutunk. Tehát a kísértés az arra való, hogy az ember döntsön. A kísértés végeredményben az Istennek egy nagy kérdése. Hogyan állunk a szeretettel? Minden kísértés elsősorban ezt a választ keresi. Hogyan állunk a szeretettel? Mert hiszen a válság, amiben belekeveredtünk, az abból adódik, hogy csak önmagunkra gondolunk. A válság, amiben élünk, abból származik, hogy hatalomhoz jutunk, és visszaélünk vele. A válság, amiben vagyunk, azt jelenti, hogy a biztonságunkért mindenre hajlandók vagyunk. Szinte mindent odaadunk, a lelkünket is. Az Isten kérdése, hogy állunk a szeretettel? Mert hiszen ez a krisztusi megkísértés pontosan erre hívja fel a figyelmünket, hogy Jézus nem él vissza a lehetőségeivel. Jézus nem él vissza a hatalmával, nem lesznek a kövekből kenyerek. És Jézus nem fog mutatványt produkálni azért, hogy az emberek csodálják. Jézus nem hajlandó leborulni azért, hogy a gonosz uralkodhasson. Testvérek, nagyon komoly kérdések ezek. És az egész nagyböjt pontosan erről szól, hogy az ember képes-e megmenteni az életét ebből a válságból. Azt hallottuk, hogy Jézus a lélek ösztönzésére ment a pusztában. Egyébként az Ószövetségi Szentírás egy másik alkalommal ugyancsak beszél erről, kivittelek a pusztába, hogy a lelkedre beszéljek. A lelkedre beszéljek azért, hogy hogy állsz a hűséggel, hogy állsz a bizalommal, és hogyan is tartozunk össze. Isten a pusztába viszi a népét azért, hogy ezen elgondolkodjanak, hogyan tartoznak hozzá, mekkora a bizalmuk benne. Valóban egységben vannak-e az Istennel? Azt hiszem, hogyha ezeken a kérdéseken elgondolkodunk, akkor roppant egyszerűvé válik számunkra Nagybőjt felhívása. Hiszen az életünket akarjuk rendezni. És a legfontosabb az, hogy megkérdezzük magunktól, mennyi beleszólása van az Istennek az életünkbe. És ez egyszerűen ezt jelenti, hogy az ember nem csak magára gondol önzésében, hanem a másik emberre. Ez azt jelenti, hogy az ember a lehetőségeivel nem él vissza, hanem ha lehetőségei vannak, azt a másik ember javára használja. Ez azt jelenti, hogy az ember a magabiztosságát vagy biztonságát sohasem építi a másik kárára. Valójában, ha az ember ezt az igazságot elfogadja, ez a krisztusi igazság, így gondolta el Isten Krisztus által a megváltást, akkor roppant egyszerű a kérdés. Belátni egyáltalán nem nehéz. Persze, ahhoz, hogy ezt belássuk, ehhez önvizsgálatra van szükség, bocsánatkérésre van szükség, és ezt a lelki terhet csak az Isten tudja levenni a vállunkról. Egy angol írónak van egy nagyon érdekes könyve, arról szól többek között néhány fejezet, hogy az Isten meg akarja menteni, Louisnak hívják, nem tudom már pontosan mi a másik és a többi neve, Isten meg akarja menteni az embert. És ezt így írja le az író, hogy egy buszt küld a pokolba az Isten. Mindenki fölszállhat erre a buszra, és mehet a mennyországba. Egyetlen feltétele van, hogy belássák az emberek azt, hogy bűnösök, és bocsánatot kérnek. És üresen megy el a busz. Egy másik könyvben olvastam valaha, álom. Egy embernek az álma, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, és elmegy a pokolba, és kérdései vannak. Vannak-e itt katolikusok? Vannak. Vannak-e itt protestánsok? Vannak. Vannak-e hitetlenek? Vannak. És nagyon szomorú, és tovább megy, és elmegy a mennyországba. Vannak-e itt katolikusok? Nincsenek. Vannak-e itt protestánsok? Nincsenek. Hát kik vannak itt? Akik bűnbánatot tartottak és megtértek. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez az idei nagybőjt egy nagy lehetőség. Isten nagy kérdése a mindennapi gondjainkkal, bajainkkal, megpróbáltatásainkkal, hogy hogyan állunk a szeretettel. Mert minden ezen múlik. Jézus megkísértései, ez az önfenntartással, a hatalommal, a biztonsággal kapcsolatos mindennapi kérdéseink. Az ember új életet csak akkor élhet, ha mindezek közepette tudja azt, hogy minden ember testvére. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, azt szeretném kérni, hogy most, amikor ezt az imádságot imádkozzuk, egy köszönet és hála legyen a szívünkben azért a tevékenységért, amit a máltaiak 900 éve végeznek az emberekért, és ezen belül a magyarok. Múlt héten Rómában voltam, és a máltai rend 900 éves évfordulóját ünnepelte. Három napon át különböző konferenciák, tanácskozások voltak, és a záró ünnepség az szombaton volt, múlt hét szombatján, a Szent Péter Bazilikában. Rengeteg tapasztalattal ruház fel bennünket, sok mindenről szóltak, és itt azért is hozom ezt elő, mert többször is a magyar-máltai szeretett szolgálat előkerült, mint a világban működő máltai szervezetek legaktívabbja, legsokoldalúbb, legtalálékonyabb, legszínesebb, számtalan olyan programmal, amit mások szeretnének és igyekeznek követni, utánozni. Ennek a megbecsülése és értékelése volt az, hogy a Szent Péter Bazilikát megtöltő hatalmas sereg nevében a Szentatyát én köszönhettem. Ez valójában a máltaiaknak, a magyar máltaiaknak szólt. Sajnos a történések, hogy a Szentatya lemondott, hogy ezt a 900 éves ünnepséget elsodorták. Mintha ez a 900 év nem is történt volna, mert a pápa lemondott. Sajnos a médiumok totál érdektelenséggel kísérték itt Magyarországon, miközben ha valamelyik nemzetnek ünnepelni kellene, akkor pont a magyar. Legfőképpen a magyar. Gondolják csak el, hatalmas nemzetek, franciák, németek, spanyolok, és akkor az ő képviseletükben egy magyar ember áll a pápa elé. A szemek villanását láttam visszafele jövet. Emberek vagyunk. Sajnos még a kérésünkre sem mozdult a magyar médiumok világa. Fájdalmas. Azért még próbálkozunk, de ebből is származik a világ válsága, mert a jó nem érdekli a hírközlő eszközöket, a botrányok igen. Sőt, még a mesterségesen gyártott botrányok még inkább. Úgyhogy most, amikor ezt az imádságot imádkozzuk, akkor köszönjük meg a Jóistennek ezt a 900 évet, hiszen itt Magyarországon is már az 12. században itt voltak a máltaiak, aztán 45-ben az ő munkálkodásuk is abban maradt, és a magyar-máltai szeretett szolgálat volt az újra felparázslója ennek a szellemiségnek. Adjunk hálát ezért az Istennek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Nyörögjünk. Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket. Ettől növekszik hitünk, éled reményünk, erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts meg, hogy Krisztusra, az élő kenyérre nézzünk, és élni tudjunk minden igéjéből, amely tőle származik. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Azért arról még az áldás előtt szeretnék szólni, amit a Szent Atya rám bízott utolsó mondatával, amikor elköszöntünk. A nagymester bemutatott néki, a Máltai Szeretett Szolgálat elnöke és irgalmas rendi szerzetes, és akkor pár szót szóltam a máltaiak munkájáról, illetve nem ezzel kezdtem, hanem Mindszenty Bíboros úrral. Azzal kezdtem, mert adós a Róma ezzel a magyar egyháznak, tehát, no. Aztán a máltai szeretett szolgálatról Csilla asszony nevét is megemlítettem, a keletnémeteket is, és utána az irgalmasoknak az újra kezdéséről itt 1955-50 után. És amikor így ezeket elmondtam, nézett rám, nagyon érdekes volt, hogy a kezemet így felé nyújtottam, akkor rátette mindkét kezét a karomra, és teljes súlyával ránehezedett. Nagyon-nagyon gyenge lábakon áll. És a végén, amikor elmondtam, de már akkor a Monsignore háromszor rángatott volna el onnan, nem egyszerű ezeken a helyeken, és hát szigorúan ránéztem, azt akkor még hagyott egy kicsit. És akkor azt mondta, mindennek, amit elmondtam, nagyon örülök és szeretem a magyarokat, ez volt az egyik megszólalása. A másik pedig a végén, amikor azt már szinte elráncigált onnan ez az ember, akkor azt mondta, vigyázzanak Szent István örökségére. Hát nem egyszerű erre vigyázni, mert ugye ezt csak áldozatos emberek képesek megtenni. Ugye az, ami most megjelent éppen a Szent Atyával kapcsolatos, egy elfogató parancsot adtak ki ellene. Egy gazember ilyent tett fel, brüsszeli központra hivatkozva, természetesen meghagyva azt, hogy ezt nem kell egészen 100%-osnak venni. Mondjuk, ha egy Mohameddel kapcsolatban tették volna, már fölrobbantották volna Brüsszelt biztos. Sajnos mindig számíthatnak a keresztények megbocsátására, de lehet, hogy arra is, hogy kicsit jobban fétjük az életünket, mint szabadna. Mintha kevesebb áldozatra, kockázatvállalásra lennénk hajlandók és képesek a mi örökségünkért. Minden esetre elgondolkodtató, amit a Szentatya mondott, még azt elmondom, hogy mit adtam neki. Ugye sajnos azért a szervezésekkel ott is baj van. Már 2 órával előtte ott kellett lenni a Szent Péter templom sekrestjében, akik kiválasztottak a koncelebrálásra, bíborosok, püspökök, papok, és hát nagy zűrzavar volt ott is. És akkor vége lett a misének, szóval nem mondta nekem senki, hogy hogy lesz, mint lesz, mondták, hogy a végén. Mikor van a vége, és aztán, amikor a mise vége lett, akkor hátra elmentem, ahol egy paraván mögött vetkőzött Tarcízió Bertóni, bíboros úr, az államtitkár, ő mondta a szentmisét, és oda mentem, megkérdeztem a ceremoniár mestertől, hogy mikor lesz a, majd jön a Szentatya. Jó, akkor megnyugodtam, visszamentem a helyemre. De hát ugye az ajándék, amit vittem, az benn volt a sekrestjében. Mégis az ember nem mehet ki a Szent Péterbe úgy, hogy így egy csomagot visz a kezében. Hát, valahogy mégsem működik. De a zsebembe azért beletettem a levelet, amit át akartam adni, és akkor szépen visszamentem, odaadtam a titkárának a levelet. Ez a Mindszenty bíboros úrral kapcsolatos kérés. És mondom neki, de nekem van még ajándékom is. Kis tokai bor, meg effélék, szóval. Meg egy szép festmény, ami Istenes Szent Jánost ábrázolja, és ehhez a festményhöz egy kis üzenet, amit a betegek világnapjára írtam a betegeknek. Hát ezt. És akkor mondja, hozza ide. Hát ugye jó messze van a sekrestje, kirohantam, és hoztam a csomagot így a kazulám alatt, hogy ne lássák, mert hát mégsem. És addigra értem vissza, amikor éppen ők már igyekeztek kifelé indulni az oltártól, és akkor ugye egyik biztonsági ember rögtön leállított, mondom neki, meg van beszélve. Akkor őt áthatoltam, akkor egy 1,5 méter múlva a következő állt oda, mondom, megvan beszélve, és félrelögtem, és addigra oda, éppen oda lépett a titkára, és akkor gyorsan a kezébe adtam a szatyromat. Nem volt csodálos a szépen becsomagolva, volt, aki szépen csomagolta a rend nevébe. Úgyis olyat kapott, hát ez egy ilyen egyszerűbb dolog volt. Amin elgondolkodtam, mikor ugye 2 nap múlva betegek világnapján lemondott, akkor bizonyára elolvasta azt az üzenetet, amit a betegeknek írtam. Úgy megborsózott az ember, hogy vajon ez volt-e valamilyen motiváció? Ki tudja. Minden esetre azt hiszem, testvérek, hogy ez a magyaroknak egy nagy ünnepe volt Rómában, nem emiatt, amit most elmondtam, hanem egyáltalán, ahogy elismerték a tevékenységünket. Bízom benne, hogy ennek lesz értelme más területeken is. Azt kérte a bíboros úr, Erdő Péter, hogy ezeken a szentmiséken a konklávé megnyitásáig minden szentmise végén imádkozzunk egy mi atyánkot, meg egy üdvözlégyet a Szent Atyáért, tegyük meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elődbe. A szentmise után azok, akik nem voltak Hamvasószerdán szentmisén, és hamvaszkodni szeretnének, azoknak lehetőségük lesz most a szentmise után, hamuval, kereszt alakban jelölöm meg a homlokunkat. Ez a kereszt egy mentő az ember számára, bele lehet kapaszkodni. Azt hiszem, hogy modern világunkban erre a kapaszkodóra igen nagy szükség van. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.